Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, akik bekapcsoltatok ebbe a mai Isten tiszteletbe, akár személyesen, akár online formában. Kapcsolódva a házasság hete rendezvény sorozathoz, korábban a házaskörön már részben érintett témát hoztam, akkor megígértem nektek, hogy majd a házasság hete kapcsán erre visszatérünk, és át fogjuk nézni részletesebben, akkor egy kis helyzetet is készítettem el, és tettem magamnak, hogy amikor ide eljön, elérkezünk, akkor azok a gondolatok már, amik akkor megfogalmazottak bennem a tavasz folyamán, meglegyenek. A előző témához visszatérve a múlt heti szolgálathoz, nagyon hálás vagyok az Úrnak a visszajelzésekért, minden típusú visszajelzésért, örültem neki, hogy a Szentlélek megmozgatta a szíveket, és megindultak a dolgok. Én is kaptam személyesen is figyelemfelhívást is, megbeszéltünk dolgokat személyesen is, akár levelezésben is. Nagyon hálás vagyok, ez szenzációs jó dolog. Én azt gondolom, hogy ennek van értelme. Tehát az Isten igének akkor van értelme, meg a tanításnak, hogyha szívünkbe zárjuk, és élünk is vele, és jó látni ezt, és nagyon hálás vagyok, értetek az Úrnak, hogy ez ilyen természetes módon tud működni. Fő címnek azt adtam ennek a mai igehirdetésnek és előadásnak, ez egy ilyen kombi dolog lesz, hogy engedd szabadon, az érzelmi zsarolás felismerése és leküzdése. Ahogy készültem, mindjárt rá is jöttem, hogy ez két fejezet lesz, mert ezt egyszerre nem lehet befogadni, meg át sem adni egy ilyen hirdetés keretei között, hogy az hasznos legyen. Tehát majd lesz egy második része, hogy a második rész mikor lesz, azt majd még meglátjuk. Jó, lapozzatok kérlek a Bibliáitokban a Királyok első könyvéhez, én meg szerzek egy vezérlőt, majd mindjárt idehozzák. Királyok első könyve 16. fejezet, 30. versétől szeretném, ha olvasnánk az igét. Nagyon szépen köszönöm a kedvességedet. És mivel elég hosszú igeszakaszt fogok olvasni, amelyet lehetőség szerint a Bibliáitokban vagy a telefonotokban, ami éppen kezetek ügyében van, kövessétek, hasznos lesz szerintem, hogyha követitek. Tehát 1 Királyok 16:30-tól, és a többi igeszakaszt is látjátok ott kivetítve. Aháb és Jezabel történetét hoztam ide elétek, nagyon kapcsolódik a vizsgálandó témához. Vissza is fogok utalni majd egy-egy ponton ennek a házaspárnak a hát ellenmondásos kapcsolatára, és a abszolút beteg házassági modellre is, amiben ők élték az életüket. Ezt úgy hívjuk, hogy a domb királynője betegség, amikor egy személy, egy hölgy leuralja a családját. Van más motivum is, de ezt elsősorban most az érzelmi zsarolás szempontjából fogjuk majd megnézni. No, nézzük akkor Isten igéjét, a Királyok első könyve 16-os fejezet 30-as versétől. Aháb, Omri fia, azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának vétkeit, hanem feleségül vette Jezabelt, a Szidónia királyának, Edbaalnak a leányát, és a Baalt kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított a Baalnak, a Samáriában épített Baal templomban. Készített Aháb Aséra szobrot is, és még inkább bosszantott a tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Az ő idejében építette újjá Jerikót a bételi Hiél. Első szülött fián Abirámon vetette meg annak alapját, és legkisebb fián Szegubon állította fel a kapuját. Az Úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué Nún fia által, ugye, akin keresztül ugye, lerombolta Jerikó városát az Úr. Egy Királyok 19.1-től szeretném, hogyha olvasnánk aztán folytatásban a igeszakaszt, a következő igeszakaszt, 1 Királyok 19.1. Amikor Aháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, ugye a Kármelhegyen, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek, most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Bérsebába. Legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. 1 Királyok 21.1-től, Nábót története. Ezek után a következő dolog történt. A jezreeli Nábótnak szőlője volt Jezreelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Ahábnak. Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezreeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. A felesége Jezabel azonban oda ment hozzá, és így szólt. Min keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel? Ő így válaszolt. Beszéltem a jezreeli Nábóttal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adok helyette. De ő ezt mondta, nem adom neked a szőlőmet. Ugye nem ezt mondta egyébként. A felesége Jezabel ezt mondta neki. Hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél, és légy jókedvű. Majd én megszerzem neked a jezreeli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Aháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta, hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szemben pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene. Átkoztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezabel megüzente nekik, és ahogyan nekik küldött levélben írta. Böjtöt hirdettek, és Nábótot a nép élére ültették. Oda jött két hitványember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt. Átkozta Nábót Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és agyonkövezték. Azután ezt az üzenetet küldték Jezabelnek. Agyonkövezték Nábótot. Amikor Jezabel meghallotta, hogy agyonkövezték Nábótot, így szólt Jezabel Ahábhoz. Kelj föl, vedd birtokba jezreeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart pénzért neked adni, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Aháb, lement a jezreeli Nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt. Ekkor így szólt az Úr igéje a Tisbei Illéshez. Eredj, menj el Aháb, izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr, öltél, és még birtokot is szereztél. Aztán így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr, ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. A 2 Királyok 9.22-től Jórám meglátva Jéhut, ezt kérdezte, békés-e a szándékod, Jéhu? De ő így felett, hogy lehetne békés, amíg anyád Jezabel paráznossága és sok varázslása tart? Vagy a 30. vers, ezután Jéhu megérkezett Jezreelbe. Amikor Jezabel ezt meghallotta, kifestette a szemét, feldíszítette a fejét, vagy a haját, és kinézett az ablakon. Akit érdekel a történet folytatása, olvass el, elég horrorisztikus a 2 Királyok 9-ben. No, szemelvények Isten igéből érdemes ezeket a szakaszokat úgy egyhusztomban végigolvasni, felfrissíteni egy kicsit az ismereteinket, és aztán át is gondolni a mai témánk fényében. A felolvasott történetünk nyilván egy nagyon szélsőséges esetet tár elénk. Tehát ritka ilyen jellegű hozzáállás, meg ilyen típusú személyiség is, mint Jezabel vagy Aháb, ilyen mélységben. Nem is gondolom, és nem is gondolhatjuk, hogy a hallgatók között akár csak hasonlítana is bárki Jezabelre, akit mélyen átjárt az okkultizmus, vélhetően beavatott boszorkány volt, és a sátán egyik menyasszonya. A történetnek azonban van számunkra is tanúsága. Mindjárt ezeket azért mélyebben megnézzük, hogy nem a levegőből szedegettem ezeket, amikor Jezabelről ezeket az ismertő jegyeket elmondtam. Semmiképpen nem szabad a felolvasott ige szakaszból azt a következtetést levonni, hogyha egy nő erős személyisége rendelkezik, és a másik iránti tisztelettel határozott véleményt fogalmaz meg, akkor ő olyan lenne, mint Jezabel. Sajnos sportot üznek néhány ilyen gyülekezeti körben, hogy ezzel oldanak meg ilyen problémákat, hogy Jezabel vagy. És akkor kész, hallgass a neved. De ezt a hibát ne kövessük el, és ne címkézzünk senkit. Inkább tanuljunk ebből a történetből, akár legyünk férfiak, vagy nők. Tehát ne jezebelezzünk le senkit, és ne söpörjük le senkinek a véleményét az asztalról, ezt a címkét ráhelyezve, mert így építő és előremutató hozzászólásoktól, javaslatoktól fosztjuk meg magunkat, és akár Isten népét is. Jezabel vétke azonban égbe kiáltó volt, ez olyannyira így van, hogy meg is jegyzi a Szentírás. Egyrészt, másrészt, amikor az Úr Jézus a Jelenések könyvében, tehát jóval később, a Biblia utolsó írott könyvében, a 7 gyülekezetnek írott levelet diktálja János apostolnak, akkor a tiatírai gyülekezetnél Jezabelt hozza példának, hogy érzékeltessen egy szellemi elhajlást és torzulást a gyülekezetben. Így szól az Úr Jézus, és amit lejegyzett János apostol a Jelenések 2:20-ban. Figyeljetek, 20-tól. De az a panaszom ellenet, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát, tehát nem volt proféta, hanem annak mondta magát, és tanított is. És eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálvány áldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, mondja az Úr, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznasságából. Íme betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Igen. És a 24-es vers a Jelenések 2-ben, és a 25-ös is, nektek pedig a többi tiatírainak, akik nem fogadtátok el ezt a tanítást, mármint a jezabeli tanítást, figyeljetek, akik nem ismerték meg a sátán mélységeit. Tehát azt mondja az írás, hogy Jezabel, a jezabeli tanítás az olyan erős szellemi sötétség volt benne, hogy egészen elvitte a követőit a mélységéig a sátáni tanításnak, és az okkult erők mozgásának. Tehát sátán mélységeit, amint azt nevezik. Ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Ez egy komoly kijelentés. Tehát azt mondja, pont elég teher nektek, hogy szembenézzetek, és ellenálljatok annak a ördögi erőnek, amely ezen a boszorkányságon keresztül a gyülekezeten belül megjelenik egyébként. Ez volt ugye beszivárgott egy tanítás, és valaki ezt képviselte is, egy személy, aki hamis proféta volt, nyilván hamis tanító a gyülekezet körében, és megtűrték. Aztán a felolvasott szakaszban két istenségről olvasunk, az egyik Baál volt, a másik meg az Aséra. Baálnak a neve azt jelenti, hogy Úr, ő volt a kánáni legfőbb isten, férfi istenként tisztelték, ő volt a főnök az istenek fölött. Kicsit a görög, ha a görög mitológiát nézzük, vagy Isten képet, akkor Zeus ugye tölti be ezt a főisten szerepet. Itt a kánáni népek között és a föníciéknál is Baál volt a főisten, a férfi isten. És az ő felesége volt Aséra. Aséra volt a szerencse istennője. Hogyha szerencsét akartál, boldogulni akartál, sikeres akartál lenni, akkor ahogy ugye fortunához lehetett fordulni, úgy lehetett fordulni Asérához. És Aséra volt Baál felesége. Ezért építettek a Baál templom mellé, állítottak egy fa bálmányszobrot, fából készült bálmányszobrot, jelezve, hogy itt van a férfiisten és a felesége is. Gondoljatok bele, hogy amikor Jezabel megérkezik Izraelbe, ugye ez a szidóni királynak a lánya, akkor az első dolga, ami ezt hozzálátott, hogy ezt a kultusz bevezesse Ahábon keresztül Izraelben, azaz a Baál kultusz, de nem elégedett meg a Baál kultusszal, hanem a Aséra kultuszt is bevezette, azaz a főisten, férfiisten, és a mellé rendelt feleségisten kultuszát, mint egy szellemileg megrendezte annak az alapját, hogy milyen pozícióba szándékozott ő belépni Aháb mellett a királyságban. Tehát ő tudatosan, szellemileg elfoglalt egy olyan pozíciót, amit Isten nem neki rendelt, ez pedig egy isteni pozíció volt a király mellett, egy isteni hatalmat kívánt magának, és ezt a hatalmat igyekezett szellemileg, okult erőkkel felépíteni. Nincs ez másképp ma sem. Tehát többször elmondtam már nektek, hatalomnak két forrása van. Az egyik forrás, ha valaki igazán tekintélyes akar lenni, és hatalmat akar gyakorolni, befolyást akar szerezni, az egyik forrása ugye az Isten világából származik, a másik pedig a bitorolt hatalom, amely a sátán és a sátáni erőforrásokból táplálkozik. Nem lehet máshonnan ilyen típusú természetfeletti működéssel is megjelenő hatalomra szert tenni, csak az Isten világában, aki mindenható, és a sátán világából, aki jóval kisebb összeset hasonlít a Istennel, de hatalmas. Tehát Jezabel világossá tette a kultusz megalapításával, hogy ő igényt tart egy isteni hatalomra a királyságban, Ahab mellett. És aztán nyilván ezt felhasználta arra, hogy Ahab fölé is kerekedjen, uralkodjon Ahabon, és Ahabon keresztül pedig uralkodjon az egész országon, minden lelken. Ez volt a szándéka legalábbis. Jezabel jelentése, a név jelentése is nagyon érdekes. Lakóhely nélküli, akiben nincs tisztelet. Baál tisztességben részesítette, ezt is jelenti, azaz feleségül vette. Tehát a Jezabel név azt jelenti, hogy Baál felesége. Látjátok? Azért mondtam, amit mondtam, hogy alapvetően ez az ősi beavatási szertartás, amikor valaki a sátánnak lesz a mennyasszony, ahhoz fog tartozni. Ugye itt ebben az esetben a Baál feleségként jelenik meg. Nyilvánvalóan ez egy elkötelezett, oda szentelt, idézőjelben negatív értelemben oda szentelt életű személyiség volt, aki oda szentelt életet élt az ördögnek, a sátánnak, mint boszorkány. Egyébként Jehu, amikor mondja, éppen ezt mondja a fiának, hogy, meg Jezabel fiának, hogy hogy lehetne nyugodt a lelkem, amíg tele van az ország anyád boszorkányságával. Héberben ezt is a varázslás, vagy boszorkányság ugyanaz a szó fejezi ki. Tehát azt mondja, hogy amíg meg van töltve az ország a boszorkánysággal, amit az anyád csinál. Olyan személyről van tehát szó, aki nem tudott magán kívül mást igazán szeretni. És másokhoz nem is tudott őszintén kötődni. Az embereket igyekezett a befolyás alá hajtani, és a saját céljaira felhasználni. A szexuális vonzerejét is felhasználta a befolyásolása eszközeként, ahogy ezt teszik a mai boszorkányok is. Jezabel tehát befolyása alá hajtotta, és befolyás alatt tartotta Ahábot, a nép legitim hivatalos vezetőjét. Például egy nagyon kézzelfogható esemény, amikor a Illés visszatér az országba, ugye a Szidon mellett lévő Sereptából, Isten mondja, hogy akkor lesz eső, felmerül a Kármelhelyre, ott van 850 Baál és Aséra pap, megy a kultusz, döbbenetes egyébként. Megy a gurjongatás, aztán megy a vagdosás, tehát megvagdossák a testüket ezek a pogány papok, és aztán jön az extázis. Extázisba kerülnek. És nem történik semmi. Aztán oda megy Illés, vesz 12 követ a törvény szerint, Izrael 12 törzsének száma szerint, ahogy az meg van írva, megépíti ebből tök egyszerűen. A 12 kőből megépíti az oltárt, fölrakja rá a fa hasábokat, és elkészíti az áldozatot, ahogy a törvényben meg van írva. Teljesen egyszerűen, csendesen, nyugodtan. Ráteszi az áldozatot, majd több vödör vízzel leönti az áldozatot, hogy egyértelmű legyen, ugye a tét az volt, hogy kinek az Istene válaszol az áldozatra a tűzzel. És nyugodtan megteszi Isten igéje szerint Illés, és akkor azt mondja, hogy csendesen összekulcsolja a kezét, vagy hát nyilván zsidó ember, felemelte a kezét, felnéz az égre, azt mondja, Uram, hát hadd lássák meg ezek is, hogy te küldtél. Válaszolj tűzzel. Amen. Zuty! Egyből az Úr tűzzel válaszol a mennyből, felemészti az áldozatot pillanatok alatt, meg a vizet is felnyalja. És akkor ugye mindenki néz, mondják, hogy na, akkor mondja nekik a többieknek, egy nagyon vehemes prédikáció volt. Na, ha az Úr az Isten, kövessétek őt. És mondták, hát az Úr az Isten. Jaj, tényleg így van, nyilvánvaló minden. És akkor ott Ahab is látja az eseményeket, ugye gyűlölte Illést, korábban Izrael megrontójának nevezi, de nem öleti meg. Sőt, látszólag szabad kezet ad neki, leszámolott a hamis profitákkal, ezekkel a démonikus emberekkel, akik megrontották az egész népet, és sok. Tehát gondoljatok bele, olyan erőteljes sötétség árad ki az országban, és tudjátok, a vezető az kulcsfontosságú. Tehát olyan kapukat nyitott meg a szellemeknek ez a kultusz, hogy egy ősi átok proféciát úgy teljesítettek be, hogy fölépítettek egy várost valaki a saját két fiának a holttestén. Tehát feláldozta az ördögnek a gyerekeit, és felépítette a falait az egyik fiára, a kapuját a másik fiára. Érzitek ezt a sötétséget? Tehát az ő korában teljesedik be Józsuénak az átok proféciája, hogy akkor történik meg majd ez, amikor valaki a saját gyerekére emeli a kezét, és ha a mai világot nézitek, akkor nyilvánvalóan válik az, hogy mennyire át van demonizálva. Sok szálon ez a világ, amikor emberek elpusztítják a saját magzatukat, a saját gyerekeiket, vagy így, vagy úgy. Pusztítani sokféleképpen el lehet valakit, sok kárt lehet okozni, például a válás által egy egész generációs sort lehet meg átok alá vinni. Tehát olyan mértékű sebeket kaphat egy gyermek egy válás által, hogy az élete soha nem lesz olyan, mint amit Isten tervezett. Kimozdítja, megsebzi, megsérti, és lehet, hogy még a gyerekei, az unokái is szenvedni fognak emiatt, tehát csak hogy a kegyetlenségnek vannak fokai és formái. Most nem szeretnék senkit így személyesen kritik alá vonni, hogy elvált, vagy ilyen helyzetbe került, mert nyilván minden élethelyzet más és más, és én emberileg belátom, hogy vannak esetek, amikor az életét kell valakinek megmenteni, vagy éppen a hűtlenség miatt, megtört szövetség miatt lép ki házasságból. Tehát ezt én tisztában vagyok vele, és nem ezen a vonalon szeretném, ha ezt értenétek, amit én most elmondtam. Igen. És akkor Ahábbal kapcsolatban még csak annyit, hogy amikor hazamegy Aháb, és elújságolja a feleségének mindazt, ami történt. Tehát, hogy az Isten hogy válaszolt meg, hogy meg a nép, meg mindennek, hogy aztán ezeket a hamis prófétákat végül is, mint ahogy a törvény szerint meg is kellett tenni, ki kellett írtani, akkor durva nagyon, gondoljatok bele, a felesége felülírja a királynak a véleményét, önállósítja magát, és azt mondja, na, akkor most megy egy küldött, és nem érdekel a véleményed. Én megöletem. Szóval, hogy milyen kapcsolat volt ez, és hova tette magát ez a nő, a nép vezetője mellett lévő feleség, fölül bírálta a férjének a döntését. És Ahab azért, nem volt matyó hímzés, azért szó nélkül eltűri. Nem mondja neki, ide figyelj, befogod a szádat, és leülsz. Elég kárt okoztál már. Nem látod, hogy Isten hatalmasabb, mint akit eddig imádtunk? Meg kell térni. Mint ahogy a jelenések könyvében mondja az Úr, hogy adtam neki időt, hogy térjen meg. Nem elpusztítani akarta az Úr soha egyébként senkit. Majd a legvégén még visszatérünk erre. Tehát Ahab bement a felesége ennek a boszorkánynak a tekintély alá. Nézzétek csak, a Timóteushoz írt levélben az első levél, második rész 12. versétől a 14-ig, hogy szól az írás, ugye tanítja Pál apostol a fiatal lelkipásztort, Timóteust, aki Efézusban végzett lelkipásztori szolgálatot, abban a gyülekezetben, amely Pál apostolon keresztül jött létre a Szentlélek munkánnyomán. 1 Timóteus 2.12. A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, és itt össze van kapcsolva a másik fel ennek a mondatnak, tehát ezt együtt kell érteni, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, uralkodik, hatalmat gyakorol, vagy bitorolja hatalmat, ezt is jelenti a görög kifejezést. Tehát nem engedem meg az asszonynak, hogy a férfi hatalmát bitorolja. Egy olyan pozícióval lépjen be, amit az Isten nem neki szánt, ugye itt nem aláfölé rendeltségről beszél a Szentírás, hanem szerepekről és felelősségről. Mindenkinek megvan a maga szerepe. Egy házasságban, egy párkapcsolatban, és a legjobb dolog és a legboldogabb mindig az a párkapcsolat, amikor kiki a saját szerepében hűségesen és bátran megáll, és megteszi a maga felelősségét és dolgát. Mert Ádám teremtett először is, Éva csak azután, és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe, mondja itt az írás indokolva a felelősség kérdését, és rámutatva arra is, hogy bizony Ádámnak jelentős felelőssége volt abban, hogy kiszolgáltatta a kísértőnek a feleségét, és nem lépett közbe. Hogy itt most meg kell állni. Ennek rossz lesz a vége. Hagyjuk abba ezt. És te is hagyd abba. Ne beszélj el többet. Tehát Ádámnak nyilván érzitek ebből az igéből, hogy Ádámnak az is volt benne van, hogy a felelősségében nem állt meg, ami az ő dolga lett volna. Ugye, tehát ez az, amit Ahábról érdemes megjegyeznünk, hogy nem töltötte be a férj szerepét, és alávetette magát Jezabel szellemi tekintélyének. Aztán Ahábbal kapcsolatban azért se dicsérhetjük meg, hogy ő oda ment Nábothoz, meg akarta szerezni a szőlőjét, és akkor nem kapta meg, mint egy igazi férfi, ugye? Bement, az elkezdett duzzogni. Ismerős dolog, bármelyik őt, hogy duzzogott már életében? Én már duzzogtam, de tudom milyen. És elkezd duzzogni, és akkor ezt a duzzogást, ezt az érzelmi zsarolást, még azzal is tetézi, hogy nem is eszik. Nem megy oda az asztalhoz. Ugye a Nábót istenfélő ember lehetett, ismerte a törvényt, bizonyára Ahab is, mert a Mózes könyvében azon megírva, a Mózes harmadik könyve 25-23-ban, a földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld. Azt mondja, ti csak jövevények és zselélek vagytok, nálam, mondja az Úr. És a Mózes negyedik könyve 36-7-ben, így nem kerül el Izrael fiainak öröksége egyik törzsből a másik törzsbe. Izrael fiai közül mindenki ragaszkodjék atyái törzsének örökségéhez. Tehát ő Nábot ezért nem adta el, mert a törvény tiltotta, hogy ő eladja az atyai örökséget. és lemondja róla. Nem azért, mint hogyha most ez a szőlőt nem lehetett volna üzleten el, ez a királynak odaadni, hanem ő nem akart vétkezni. Isten igéje ellen ő áldást akart. Isten igéje szerint akart élni és cselekedni. No, akkor kicsit a helyzet fölvázolását követően nézzük meg az érzelmi zsarolás témánkat egy picit részletesebben. Mit is nevezünk érzelmi zsarolásnak? A fogalma ez. Látjátok, Susan Forvardtól vettem a megfogalmazást, és sok több dolgot is a könyvéből fogok idézni. Azon a című könyvéből. Embertársaink öncélú befolyásolása, sokkal inkább kontrollálása, mert a befolyás lett pozitív irányú is, nyíltan vagy burkolt formában. A zsaroló fenyeget, hogy megbünteti áldozatát, ha nem teljesíti kívánságait. Az érzelmi zsaroló érzelmekkel kereskedik, például az Elfújta a szél című filmben tipikusan erről van szó, döbbenetes és félelmetes módon látszik az érzelmi zsarolásnak ez a pusztító hatása. Ha valakinek van idegrendszere, majd nézze meg. Itt az észak-déleni háborúnak a déli aspektusból való bemutatása van, és van egy kapcsolati szál benne, amely teljesen kiábrázolja ezt a fajta beteg kötődést. És ezt a játékot. Tudja, hogy a másik embernek fontos a kapcsolat, de ha nem az van, amit akar, megfizetteti az áldozattal a kapcsolat árát, ami a behódolás. A zsaroló a szeretet megvonásával fenyegeti a másik felet, mindig keresi a hibát a másikban. Ha szerető, gondoskodó lénynek tartja a másik fél magát, akkor ő bebizonyítja róla, hogy nem az. Ugye teljes mértékben kibillenti az egészséges önértékelésből is a másik felet. Aki enged ennek a fenyegetőzésnek, attól kezdve a zsaroló elkezdi őt irányítani, befolyás alatt tartani. És ez nem intelligencia kérdése, okos értelmes emberek is lehetnek zsarolás áldozatai. Lehet aktív módon elszenvedni, vagy passzív módon elszenvedni ezt a típusú zsarolást. Az a zsaroló nyíltan, vagy csúnyi fondulatos módon is megpróbálhatja zsarolni áldozatát. Az érzelmi zsaroló közös jellemzője a félelem. Félnek attól, hogy visszautasítják őket, és a hatalmukat elvesztik valaki felett. Ennek a hatalomnak az elvesztésétől félnek leginkább. Tehát a kontroll kicsúszik a másik ember feletti kontroll a kezükből. A lelkük tele van szorongással és félelemmel. A beidomított áldozataik adják meg számukra az örömöt, a lelki elégtételt. Hogyha az, amit ők akarnak, ez a számukra a siker. Természetesen a zsaroláshoz két félre van szükség, kell egy zsaroló, meg egy zsarolt fél is. Mindenkinek megvan a maga felelőssége, ezért mondtam például ebben a Aháb és Jézabel esetben, Ahábnak is van felelőssége, nem csak Jézabelnek. Ha egy kapcsolatban, egy házasságban valamelyik fél lelki sérülésekkel érkezik, és ezáltal bizonyos területén az életének ki van szolgáltatva a másik támogatásának, a zsaroló ezt megérzi, és ezen keresztül az érzelmi szükségen keresztül megpróbálja kontrollálni a társát, és függő viszonyba hajtani. A zsarolt fél, ha enged ennek a zsarolásnak, akkor fokozatosan feladja önmagát, és teljesen végül kiszolgáltatja magát a zsaroló személynek. Hát kik is lehetnek zsarolók és zsaroltak? A zsarolók általában a közvetlen környezetünkből kerülnek ki. Házastárs, rokon, gyerek és szülő. A gyerek is képes olyan, lehet, hogy a beteg kapcsolat szülő és gyerek között, hogy a gyerek zsarolja a szülőt. Ilyen például a tipikusan a válásjárva gyerek, aki zsarolja az egyik szülőt, hogy elmegyek a másikhoz. Ha nem adod meg nekem, amit akarsz, vagy hogyha engem fegyelmezel, vagy bármilyen következménye van annak, hogy én rossz voltam, akkor elmegyek apuhoz, vagy elmegyek anyuhoz. Tehát a gyerek is kőkeményen képes zsarolni a megsebzett szülőt, vagy éppen, hát ugye, aki nem feltétlenül jó döntés hozott az életben. De ugye ezt most nem minősítjük, mert minden eset más és más. Nagy árat fizet az ember azért, hogyha behódol a zsarolásnak. Legjellemzőbb a szégyenérzet, egy frusztráltság. Állandó szégyenérzet zakatol a lelkében, akit leuralnak, és ilyen módon kiszolgáltatja saját magát a zsaroló félnek. Mi kell a változáshoz? Feleségem külön lelkemre kötött, ha erről beszélek, akkor valami pozitívat is mondjak már, mert ne legyek lőle angoló. Van benne igazság, de azt gondolom, hogy önmagában a sebek feltárása, vagy az igazság, ahol szembenézés, a szembesítés is a gyógyulásnak a folyamatát indíthatja el egy kapcsolatban és az életünkben. Min kell változtatni? A változás folyamata a következő elemekből áll. Az egyik ugye, van egy zsarolás, jelentkezik aztán a zsarolt félben a szégyenérzet, bűntudat, döbbenetes dolog egyébként, aztán van a felismerés, ráébredek, hogy hoppá, engem kontrollálnak, én nem vagyok szabad a kapcsolatunkban, és innen lehet aztán a következő fázisba átlépni, hogy változtatok. Nem elég a helyzetnek a értékelése és a felismerése, cselekedetre van szükség, változtatásra van szükség. Az is az első lépés mindig az áldozatnak kell megtennie. A bűntudat keltése a zsarolónak a legerősebb fegyvere, ezzel a bűntudat keltéssel próbálja benne tartani áldozatát a zsarolt pozícióban, majd egy-két ilyen tampéldát mindjárt mondani fogok, hogy még jobban érthető legyen ez a megállapítás. Automatikus reakció helyett, amikor ki akarok lépni a zsarolt pozícióból, tudatos döntést kell hoznom, és megfelelő távolságot kell tartanom a zsarolóval. Tehát ahhoz, hogy az ember józanul végig gondolja a helyzetét, és mérlegelje a helyzetét, szüksége van időre, és egy távolságra a zsarolótól, hogy egyáltalán értéken és mérlegelni legyen képes reálisan a helyzetét. És ugye a legvégső eset pedig, hogy még mielőtt tönkre menne a zsarolt fél, teljesen érzelmileg, lelkileg leépülne, és fizikai betegségben is jelenkezné tünetei ennek a leuraltságnak, hát a legvégső esetben ki kell lépni egy ilyen kapcsolatból, hogy tönkre ne menjen az egész élete, egészsége, és bele ne halljon fizikailag is. No, hát milyen is az érzelmi zsarolás? Milyen ismertető jegyei vannak, és akkor gondoljatok a felolvasott történetben erre a házaspárra, Jezabelre és Ahábra. Megnyilvánulhat a zsarolás gátlástalan fenyegetőzésben, és ilyen kedves köntösbe burkolva. Hát én csak azért mondom, mert féltelek. Én csak azért szólok bele, mert aggódom, érted? Emlékszem, édesapámtól kértem egy döntésem előtt tanácsot, pusztán csak azért, mert egyrészt sokkal több tapasztalata volt az életben, másrészt úgy láttam, hogy azon a területen egyébként hiteles is, anyagi természetű döntés volt, és megkérdeztem tőle, hogy milyen döntés hozzak, belemenjek, ne menjek. És azt mondta, fiam, ha van 10 000 forintod, 8-at költsél el. Én azt mondom neked, hogy addig se nyújtózz, ameddig a takaród ér. Aki adósságot vállal, szolgaságot is vállal. Más szavakkal, de ezt mondta apám. Máj napig is megijesztem, és emlékszem rá, hogy mit mondott. Tehát milyen fontos dolog az ilyen típusú kapcsolat, hogy nem erőltette rám a véleményét, soha nem kérdezte meg utána, milyen döntést hoztam. Engedte, hogy hordozzon a döntéseimért a felelősséget, és addig ment el, ameddig az ő kompetenciája a körébe tartozott, és amit én kérdeztem tőle, nagyon korrektül és világosan válaszolt, és nem tett hozzá ezt, hogy az, hogy dehogyha majd esetleg rossz döntés hozol. Ne gyere ide! Mert ugye ez már zsarolás. Ez már nem adja meg a másiknak a döntési szabadságot, és nem tartja a másik szemét éretnek. Érzitek igaz a különbséget a kettő között. És látjátok, mai napig emlékszem erre a tanácsra, és jó érzéssel tölt el. Tehát öröm visszagondolni erre a beszélgetésre. Mert jó, jó érzés volt. A zsarolt pozícióban pedig egy rossz érzéssel még ki a beszélgetésből. Egy ilyen nyomasztó, frusztrált érzésed van. Mindig azt érzed, meg kell feleljél a másiknak. Nehéz felismerni a manipulációt, mert tele van, körülvesz bennünket, mi is manipulálunk sajnos, belecsúszhatunk, és bennünket is próbálnak, vagy manipulálnak is. Mert a manipuláció a zsarolásnak az előszobája. Nem, még nem maga a zsarolás, de előszobája annak. Az erőszakos zsaroló nyíltan játszik. Például házassági válás helyzetben. Oké, ha ebbe belemégy, soha nem látod a gyerekeidet többet. Ugye ez egy zsarolás. De kőkemény nyílt. Vagy főnök, ha ezt nem csinálod meg, megnézheted magad. Ki leszel rugva, és el leszel lehetetlenítve. Szintén zsarolás. Vezetőként ilyet soha nem szabad tenni, jó vezetőként nem. És ha találsz egy jó vezetőt, aki jó vezető, becsüld meg, mert egy rossz vezető rengeteg fájdalmat és keserűséget tud okozni egy egész szervezetnek, aki ilyen zsaroló módon vezeti az adott szervezetet vagy csoportot. Aztán a másik forma, ugye ez volt a keményebb, markánsabban megjelenő zsarolás, másik a finomabb formája a zsarolásnak. A másik jó oldalát próbálja felhasználni, és a kedvező tapasztalatok miatt az ember elhordozza a zsarolást. Mert azt mondja, hát van benne jó is, hát mégsem olyan rossz ez velem. Hát szokott velem kedves is lenni, ezért az ilyen finomabb zsarolást hajlamos az ember a másik jó tulajdonságát maga elé idézve elszenvedni, elhordozni, és eltűrni a zsarolást. Az érzelmi zsarolásnak van 6 tünete. Az első tünet, amire figyelned kell, ha ilyennel találkozol, vagy ilyet csinálsz. Az első a követelőzés. Nyílt vagy rejtett duzzogással. Bocsánat. Jezabel intézte el, hogy megöljék Nábótot, de kinek a pecsétjével pecsételték le az összes parancsot? Aháb pecsétjével. Már pedig az nála volt, kedvesem. Tehát úgy tűnik, mintha ő ártatlan lenne, de ezzel a zsarolással, ezzel a duzzogással elérte azt, hogy a másik belépjen abba a pozícióba, és megtegye, amivel egyébként ő teljes mértében egyetértett. Ezért küldi Isten Illést, nem Jezabelhez, hanem Ahábhoz. Mert azt mondja neki, te vagy a király, komám, a te pecsétgyűrűvel pecsételték le a leveleket, de engedel ennek a bosszorkájának, ennek az átokfajzatnak, nem így fogalmaz, ezt már én teszem hozzá, de Jehu így fogalmaz, még durvábban is. Jaj, erre van a történet, majd elolvassátok a 2 király 9-ben. És engedett neki, és hozzájárult ahhoz, hogy ezt megtegye. Tehát ez a duzzogással kikövetelni, kierőszakolni valamit. Aztán az ellenállás, az időhúzás. Ez az ellenállás az érzelmi zsarolásnak az a formája, amiben az a mondat, vagy ez a hozzáállás valósul meg, azért sem. Ez is lehet finoman is. Ugye, nem szólok hozzá, kerülöm a tekintetét, csak rövid válaszokat adok neki, hogy értsen belőle. És napokig el lehet játszani így egy kapcsolatban. Történetek eszembe jutnak ezzel kapcsolatosan, de szerintem nektek is így ezeket most nem mondom el. Érzelmi nyomásgyakorlás, ez már egy erőszakos megnyilvánulása a zsarolásnak, vagy ilyen érzelmekkel, a szívhez szólóan, tehát valaki ugye megpróbál a másikra olyan módon hatással lenni, hogy a szívére beszél, és ezáltal ki akar kényszeríteni az ő akaratát, és az akaratával egyetértés. Aztán a fenyegetőzés, nem hódol be a zsarolt fél, ugye a praktikák nem jöttek be, ezért meg kell őt fenyegetni, és a fenyegetésnek egy nagyon zsivány módja, amikor valaki azt mondja, jó, oké, akkor te leszel a felelős érte. Akkor te leszel a hibás. hanem így lesz. És ha van gondolom egy bizonytalan személyiség, akkor lehet azt mondani, hogy hú, ezt nem várom ezt a kockázatot, és behódol erre. Vagy jön az ördög, milyen hívő vagy te? Szeretetlen vagy. Ezt tanította neked Jézus? Így is lehet zsarolni valakit. Fúj! Fúj, de gusztustalan! A legszentebb dolgokkal. Hát szoktam mondani, keresztény vagyok, de bolond nem. Maximum Krisztus bolondja. A másik pedig, van egy Istenem. Az én drága mennyi atyám. Akit úgy ismertem meg, és a héten is úgy tapasztaltam meg, nagyon nyilvánvalóan, hogyha van egy problémám az életben, amit nem tudok megoldani, és él ilyen típusú reakció, mint amit most elmondtam nektek, akkor ő beszél hozzám. Meg hozzád is. És ha az ember elkezdő olvasni a Szentírást, ott, ahol jár, nem kell, szépen ott, ahol jár, de nyilván a Szentírás mondhatja, hogy mást olvasunk, elkezd az atya beszélni hozzánk. És először elkezdi a sebet kitisztítani, a lelket meggyógyítani, aztán lelkembe erőt önteni, aztán felfegyőrezni, felvértezni, és az ember reggel fel kell, azt érzi, hogy kész vagyok. Kész vagyok szembenézni, és hogy békesség, nyugalom tölti az embernek a szellemét, és aztán pedig én magam olyat tapasztaltam, hogy álmomba, vagy hogy csendben magamba gondoltam valakiről, a saját szájából mondta nekem vissza az ellenkezőjét, hogy rosszul gondoltam. És nekem az is kellett. És akkor elmondtam neki, hogy mondom, képzeld el, nekem ilyen gondolataim voltak az előző este, és akkor azt mondja, nekem meg a Szentlélek mondta, hogy ez osszam meg veled. Lehidaltam, értitek? Óriási. Óriási. Ha te keresztény ember vagy, és az vagy, és ha nem, akkor legyél az, kövess egy Jézus Krisztust, akkor soha nem kell egyedül maradjál egy ilyen szituációban. Menj az atyához. Az atya nagyon szépen fel fog vértezni, meg fog gyógyítani, helyre teszi a dolgokat az ő csodálatos kijelentésével, személyre szabott üzenetével, erős, örökkévaló igéjével, a drága szellemével. Fantasztikus. Tehát tényleg az volt, azt értem meg, hogy lelkembe erőt öntöttél. Ahogy Dávid is átéli. És kívánom egy ilyen helyzetben lévőnek, ha bárki ilyen helyzetbe kerülne, hogy tapasztaljátok meg, tapasztaljuk meg újra és újra. Ő teszi felelőssé. Rossz, igen, ugye a behódolással, mikor valaki alá megy a másik akaratának, megsemmisülésre jár, fokozatos megsemmisülésre jár, feltétlenül rossz érzés marad utána a lelkében, a szívében, ha behódol. Aztán itt van az ismétlődés. Ugye van egy veszély. Mondhatod, hogy jól van, most az egyszer hagyjuk. Csak legyen jobb. Önbecsapás. Mert a zsaroló, amikor megkapja, amit akar, valóban egy ideig békén hagy. De csak addig, amíg nem lesz egy újabb ötlete. Akkor kezdj előről. És a legdöbbenetesebb dolog, hogyha valaki enged a zsarolásnak, marad a rossz érzés benne. Tehát úgy érzi, hogy megerőszakolták. Megfosztották valamitől. Rákényszerítettek valamit, amit ő nem akart. Nem a meggyőződéséből fakadóan hozott döntéseket, már pedig azt kell látnotok, hogy az Isten sem kér semmit az embertől, ha az ember szívében nem az őszinte meggyőződésből nem fakad. Ezért van az ugye, hogy mi nem keresztelünk gyereket, hanem felnőtt korban már, aki már képes döntés hozni, azt mondjuk, hogy ha te akarod követni Jézus Krisztust, és valóban elkötelezted magad Krisztus követése mellett, akkor keresztelkedj meg, akkor merítkezz be, és fejezd ki azt, hogy igen, elpecsételed az életedet Jézus Krisztus mellett, mert úgy hiszük a Biblia alapján, hogy személyes döntésnek kell lennie, és itt most nem kritizálni akarom egyetlen egyháznak a gyakorlatát sem, nyilván ott is megvannak a tanítások ehhez, hogy milyen más lépések vannak a gyerekkeresztség követően, ahol megpróbálják ugye pótolni ezt a fajta elkötelezettséget, ilyen például a protestáns közösségekben a konfirmálás intézménye, ami szintén ezt az elkötelezettséget próbálja helyére tenni a gyermekkeresztséget, vagy csecsemőkeresztséget követően tinédzser korban. Oké, ismétlődésről beszéltem, és azt arról is, hogy a békesség kedvéért nem jó behódolni, mert nincs békesség, ahogy mondja emlékeim szerint Ézsaiás, hogy azt mondják, hogy békesség, békesség, de nincs békesség. A manipuláció ugye körbeveszi az életünket, ezt tudjuk, házaskodni is mondtam, tudjátok, hogy de jó lenne, ha valaki kinyitná az ablakot. Hát ketten vagyunk a szobába. Nyilvánvalóan nem én szeretném kinyitni az ablakot, vagy nem a másik. Ajt, hogy azt mondanánk, hogy figyelj, nincs kedvem felkelni, kinyitni az ablakot. Vagy szerintem van itt egy szúnyog. Ez így jelent, fog meg. Na hát, ugye ezek a játékok, ez még nem zsarolás, de manipuláció, amelybe, hogyha belemegyünk, és nem jelzünk vissza, hogy figyelj, csak te is felkelhetnél, de szeretlek, felkelek. És akkor vissza kell jelezni, hogy vettem az adást, értem, hogy ez most manipulációt nem így egyenesen face-to-face mondtad meg, meg is teszem, mert szeretlek, de tudom, miről van szó. Értem a játékot. Ismerős? Igen. Nem mondom meg, ki mondta. Miért olyan nehéz kérni? Hát azért, mert a kérésnél, hogyha kérek valamit tőled, benne van az elutasítás, mert szabadságot adtam neked igent és nemet mondani. Kinyitál az ablakot? Nekem sincs kedvem kiszállni, hogyha meleg van, szállj fel, kelj fel, és nyisd ki te. Ugye? Hát ebben benne van. Az, hogy elutasítanak, és sorolhatnám. A kutya, mintha sétálni szeretne. Nem mindent kisétálni a kutyát. Ezek a mindennapos kis akcióink. Vagy elég az, hogy... Ugye, érted? Tehát történik valami. Vagy ugye ebéd 12 óra. Mindent elmondott, nem? Mén is kész már az ebéd. Nem mondta ki, de úgy óvatosan beüzent a konyhába. Oké. Na, szerintem ennyi elég is. Nem minden konfliktus, erős érzelmi megnyilvánulás manipuláció. Mert igenis lehetnek érdekkülönbségek, lehetnek véleménykülönbségek, és azok még akár feszültebben is megjelenhetnek, úgy összecsatornásban is megjelenhetnek két ember között. Ez normális, ez benne van az életben. Habitustól is függ, hogy ki milyen habitusú, mennyire konfrontatív személyiség, abból is függ. Tehát az, hogy vannak konfliktusaink, és akár néha ezek zajosabbak is, az életben, ez azt jelenti, hogy egészségesek vagyunk, különbözők vagyunk, fölvállaljuk, azt ezt megbeszéljük, nyilván ez nem a másik bántása, meg a megalázása céljával, hanem hogy úgy erősen képviseljük, amit gondolunk, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy jól gondoljuk. De adunk lehetőséget a másiknak egy ilyen típusú kommunikációnak, de hogy elmondja a véleményét, hogy ő ezt nem így látja, ezért és ezért. Ezért mondtam ugye az elmúlt alkalommal is, hogy legjobb az őszinte szemben a kommunikáció, mert akkor esélyt adok a másiknak arra, hogy elmondja, hogy ő végül is ezt hogy gondolta. Vagy hogy korrigálja magát, mert lehet nem jól gondolta. És akkor itt van egy példa. Erre a konfliktusra. Van két nagyon jó barát, szibéri jó barátok, és két különböző életszakaszon mennek át. Az egyik nagyon sikeres, a másik pedig nagyon sok kudarccal néz szembe az életbe. És a barátjával a sikeres fél, hát úgy örömmel megosztja a sikereit, hogy hogyan bontakozik ki az élete, a karrierje és a többi. Olyan mélyen megterheli az ő barátját a kudarca és a sikertelenség, hogy már terhes neki, sőt, elkezd irigykedni a barátjára, és egy alkalom azt mondja neki, hogy ne haragudj, féltékeny vagyok rád. Tele vagyok kudarcokkal, és te meg folyamatosan mondod nekem a sikereidet. Ez nekem nagyon rosszul esik. Ez nem manipuláció. Miért? Egyrészt őszintén felvállalta az ő érzéseit, érzelmeit, még akkor is, ha nem feltétlenül ezek nemes dolgok. De felvállalta. A másiknak esélyt adott arra, hogy eldöntse, hogy akarja folytatni ezt a barátságot, ilyen minőségben van sem. Mert nyilvánvaló, hogy akkor most, ha nem tudunk megosztani egymással örömöket, akkor nem biztos, hogy én szeretnék veled ilyen mélységi kapcsolatban lenni. És ő maga is világossá tette, hogy ezt a kapcsolatot hogy fogja tudni most folytatni jelenlegi lelki állapotában. Értitek? Tehát mind a két félnek megvolt a szabad döntési lehetősége. Pedig ez egy kemény konfliktus szerintem. És milyen nagyszerű lenne, ugye, ha a családokban vagy kapcsolatokban tudnánk, főleg a közelebbiekben, ilyen őszintén feltárni az érzéseinket, és nem pedig ilyen ráutaló magatartással megpróbálni kieszközölni a másik ember, kitalálja, hogy mi van bennünk. Tehát ugye ez nem manipuláció, értitek? És nem is zsarolás, amikor egy ilyen típusú egyébként, hát egy fájdalmas dolog, nem? De akkor megtudod, hogy valaki, akit nagyon szeretsz, barátod, irigy rád. És akkor eldöntöd, hogy akkor ez a kapcsolat hogy menjen tovább. Nem biztos, hogy abba fogod hagyni vele a kapcsolatot. Lehet, hogy mellette maradsz, mert nehéz időszakon megy keresztül. Megértetted, most ebben az időszakban bizonyos dolgokat nem mondasz akkor el neki, biztos van más, aki örömmel fogja fogadni, és imádkozz érte, meggyógyuljon. Mert ez a léleknek egy betegsége. Ez a csalódásban, a keserűségnek a megjelenése már a lélekben. És akkor ide kell ugye vennünk, hogy természetesen nekünk, keresztény embereknek az Isten igéjét kell példaként is alapul vennünk, és ahhoz kell igazítani a szívünket, még ha nem is ott tartunk, vagy éppen abban az életszakaszban, élet helyzetben nem úgy reagálunk. Ezért mondja az írás a Róma 12-15-16-ban, figyeljetek, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal, és ne fordítva. De sírjatok az örülők öröme miatt, és örüljetek, amikor mások sírnak. És hogy is folytatja? Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz, alázatos, szerény, alacsonyabb, akár egzisztenciálisan tudásban, érettségben, vagy jelentéktelennek tűnik, vagy gyenge, hogy igazítsátok, vagy tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Nagyon jó ige, ami például segít elkerülni a rossz érzéseket egy kapcsolatban. Tehát csak egy példa. Van egy 12 éves Skoda Fábián. És nagyon tudok örülni neki, amíg a szomszéd 28 éves, tudom én, Lada 1002-esét nézem. De a másik szomszéd 2 éves Ford Mustangját nézem, akkor megjelenik bennem az elégedetlenség érzése, és azt kezdem érezni, hogy hú, hát én nekem miért nincs annyi, mint neki. Értitek, hogy hova? Tehát, hogy mihez képes? Vagy nézek valakit, aki előrébb jár a hitben, meg tudásban, ismeretben, mint én. És akkor azt mondom, hogy miért nem vagyok én is olyan, mint okos, mint ő. Vagy vagyok én is olyan, mint ő. Pedig nem igaz. Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy de jó lenne kapcsolatban lenni vele, és tanulni tőle. Megismerni, hogy hogyan jutott oda, és tudjátok, elképesztő dolog, ha van egy ilyen nyitottság az emberben, akkor egy-két olyan összefüggést ismerhet meg a másikon keresztül, amire nem gondol, ami kulcsok dolgok megértésében. Mert csak a látszatot látod, a külsőséget, a burkolatot látod, hogy hova jutott akár anyagilag, vagy hova jutott akár intellektuálisan, vagy akár karrier szempontjából, akár hitben. Tehát csak a burkolatot látod, de sokkal izgalmasabb és fontosabb megismerni az utat oda. És el kell dönteni, hogy a te utad is-e az. Tehát, hogy tényleg ilyen appal azt akarod csinálni, mint a másik, ahhoz, hogy professzor legyél, hogy annyi pénzed legyen, hogy Ford Mustangod legyen, vagy mit tudom én. Vagy neked más az értékrended. És nem azért, mert rossz vagy jó, hanem egyszerűen neked más az elhívásod. Más az, amit Isten vezet. És akkor megnyugszol benne, örülsz neki, hálás vagy azért, amilyen ismeretet, bölcsességet, lehetőséget, tehetséget, munkát, stb. Te kaptál. Ugye látjátok, az ige tanít bennünket, hogy egészségesebb dolog magunkat az alacsonyabbhoz szabni, a lelkünkre, a szívünket odaigazítani, az egyszerűekhez igazítani. Ez a keresztény lelkület, és mindig gyönyörködöm abban, amikor valaki ilyen nagyon magas dolgokat elért, és az a végtelen egyszerűséggel, lázottal, szeretettel, szelítséggel tud megnyilvánulni, mert elég bölcs már ahhoz, hogy tudja, hogy mi messze van még a teljesség. Lássátok Pál apostolt, tükör által homályosan látunk, egyszer majd szélről szélre. Mondja Pál apostol, Úram Isten. Mindig megrendít, amikor ezt csak gondolatban is fehérézem magamba, és azt gondolom, hogy valamit ismerek már. Azért a Pál apostol egy pár mély kinyilatkoztatást kapott az Úrtól. Előfordul természetesen az is, hogy valamit még nem vagyunk készek befogadni, valamire még nem vagyunk készek, hogy megbeszéljük. Lehet időt kérni a másiktól, ez nem időhúzás, hanem igenis szükség lehet egy bizonyos távolságra, egy időre, távolságra a másiktól, hogy feldolgozzuk a fájdalmat, sérülés, sebet, vagy a megismert, megtudott igazságot. Nagyon fontos tehát, hogy ez nem azért van, hogy zsaroljuk a másikat, hanem a célunk és szándékunk, hogy jó irányba folytatódjon a kapcsolat. Erre is hozok egy példát az említett könyvből. Egy harmonikus párkapcsolatot látott az egyik személy, egy zenész házaspárnál, és hát oda ment egyik félhez, a férfihoz, és megkérdezte tőle, hogy hát figyeld, annyira jó látni titeket, olyan csodálatos házasságban éltek, olyan harmonikus, látszik, ahogy egymásra néztek, hogy beszéltek egymással, hogy nagyon jó látni ezt a kapcsolatot, ezt a házasságot, és hát meglepő válasz kapott a férfitól. Az igazat megvalva nem volt mindig ilyen felhőtlen a kapcsolatunk. 3 évvel ezelőtt elkövettem egy egetverő ostobaságot. Találkoztam egy hölggyel, aki vendégmuzsikusként jött a zenekarba. Rövid viszony volt. Engem azonban mardosott a bűntudat. Muszáj volt mindent bevallanom a feleségemnek. Különben hazug disznónak éreztem volna magam. Először azt hittem, megöl. Végig gondoltam, amikor ezt leírtam, én feleségem is, meg itt az asszonyokat, hogy úgy, szerintem jó helyen vagytok, tehát még név szerint is eszembe jutott egy-kettőtök, mondom, biztos, hogy elővenné a fejszét, és mondjuk most tűnjön előre, mert széthasítalak. És azt mondom, neked ez egészséges hozzáállás, tehát teljesen normális. És ez nem jezebelizmus, ez azt jelenti, hogy nem vagy megsemmisítve a kapcsolatodban, és normális dolog is, tehát hogyha egy férfi ilyet csinál, akkor az ajtónak háttal legyen, és legyen az nyitva. No, azt hittem megöl. Nagyon örülök neki, helyes. Így kell. De nem öltem meg, persze, csak értitek, csak hát nyilván nem örült neki, ez normális, nem? Mert szereti a másikat. Oké. Néhány hétig szóba sem állt velem. Éjszakánként pedig a kanapén ágyaztam meg magamnak. Aztán a feleségem meglepő dologgal állt elő. Kelt az idő, látjátok? Azt mondta, gondolkoztam rajtunk. Borzasztóan haragszik rám, mondja a férfi, mégis alkut ajánl. Ő a maga részéről soha többé nem hozza szóba a hűtlenségemet. Ez nagyon fontos. Tehát nem fog engem zsarolni. Megígéri, hogy nem dörgöli az orrom alá minden adandó alkalommal. Ha viszont magam részéről nem mondok le a további kalandokról, és nem megyek el vele házassági tanácsadásra, közöttünk mindennek vége. Más feltételek között nem hajlandó folytatni a házasságunkat, mivel nem tud bizonytalanságban és a gyanakvás légkörében élni. Normális beszéd? Le a kalappal. Nagyon világos, nagyon tiszta. Nem zsarolta, nem manipulálta a férjét. Világossá tette, ugye meghatározta itt, mindjárt ki is vetítem nektek, a következő diára ezt föl is írtam, ennek az ismérveit, és akkor majd még, mint mondom, a másik részben vissza fogunk térni másik aspektusaira is ennek a történetnek. Tehát az első dolog, meghatározta a helyzetét ez a hölgy, megmondta a férjének, hogy mit akar, a férje értésére adta, mit hajlandó elfogadni és mit nem, megadta a házastársának a választás szabadságát, plusz a reményteli jövő érdekében még külső segítség elfogadását is megkövetelte, hogy kikötötte. Ugye ez nem öncélú volt, nem zsarolás volt, csak tisztá volt vele, eddig nem ment. Meg az, hogy helyre jön a kapcsolatuk, kell valaki, aki segíteni fog nekik, és végigvezeti őket a gyógyulás folyamatán. Vagy esetleg föltárja, segít föltárni olyan rukakat, réseket az életükben, ami miatt kialakulhatott ez az áldatlan szituáció, helyzet. És Utolsó gondolatképpen szeretném elétek idézni Isten drága igéjét és annak reményteli üzenetét. Soha ne feledjük el, hogy Isten jó indulattal van irántunk. Amen. Isten szívében jó indulat, jó szándék van irántunk. Ez azért fontos, mert ezt, és ő szeretettel és kegyelemmel gondol ránk. A fia Jézus Krisztus drága vérének érdeméért. Azért fontos ezt megszívlelnünk, mert ha ezt megszívleljük, akkor mi is tudunk ezzel a lelkülettel és szívvel gondolni másokra. Mert amikor esetleg egy zsarolt helyzetben, keményebben kell föllépnünk, azt sem a szeretetlenség miatt tesszük. Sokszor menteni kell a saját életünket. De hát, ha ez a szituáció ráébreszti a másik felet is arra, hogy helytelen, ahogy viselkedik és él. Tehát Isten jósága, szeretete és kegyelme melegítse meg a szívünket, és ne feledkezzünk meg róla. És ehhez hoztam nektek két igét, nyilván többet is lehetett volna. Az első az Ezékiel próféta könyvének 18-as fejezetében, 23-as versben, egy nagyon viszontagságos időben hangzik el, ugye sok bűn, sok teher, sok istentelenség terheli Izrael népét. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, tehát amit csinál, ahogy él, ezt jelenti, megtérjen az életmódjából, és éljen. Tehát azt mondja az Úr, hogy senkit, gondoljatok bele, amikor az Úr Jézus a jezebeli hamis profétára vonatkozó mondja az igét, vártam, hogy megtérjen. A többiek, akik belesodlódtak, még azért nem halnak meg most, hogy megtérjenek. Sőt, amikor most betegágyba vetem, még azt is azért engedem meg, hogy utolérje a csapás, hogy hát, ha megtér. Értitek? Ezt a fajta lelkületet és szívet, Istennek a szívét. És Péter apostolnak a csodálatos igéje, amit a lélek Szentlélektől kapott, a 2 Péter 3.9 nem késlekedik az Úr az ígérettel. Ugye a világ végével és a jövendő világ örök élettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. És mi a türelmének a célja? Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Kedvesem, ez a két ige az egyház és a hívő ember missziójának az alapja. Ennek a két igének az alapján látjuk mindig, hogy van értelme. Még mindig van értelme prédikálni, még mindig van értelme tanúbizonságot tenni, még mindig van értelme imádkozni az emberekért, mert Isten még mindig türelmes, és azt akarja, hogy az emberek megváltozott életet éljenek. Megszabaduljanak és megtérjenek. Amen. Ez a missziós küldetésünknek a lelke, a motorja. És azt kívánom nektek, hogy ezt vigyétek haza. Sok nehéz dolgot kellett elmondani, figyeljük meg, ismerjük föl, értékeljük, elemezzük saját szívünket, kapcsolatunkat, házastársi kapcsolatainkat, tágabb rokoni kapcsolatokat, szülő-gyerek viszonyt, mindenképpen mérlegeljünk, gondoljunk végig, és akit szabadon kell engedni a zsarolt helyzetből, engedjük szabadon, akinek meg fel kell mondani ezt a zsarolt pozíciót, azt meg mondja fel, zsarolt pozíciót, és ne higgyen annak a hamis tanításnak, hogy szeretetlen vagy, ha nem engeded magad tovább kihasználni. Mert az, ha engeded magad kihasználni, az nem a szeretetnek a megnyilvánulása, mert ez a szeretet, amit itt a Bibliában olvasol. Hogy Isten azt mondja, hogy azt akarom, mégsem erőltet senkit be a mennyországba. Gondolj bele. Nem mondja Isten senkinek, hogy kötelező. Hanem figyelmeztet, felhívja a figyelmet, mint Jezebelnek is, Jezebelnek, és ott a Jelenések könyve dolgában, és hát Jezebel is még élt, meghalt a férje, és még mindig élt, a proféciák beteljesedtek, és még mindig élt, és nem tért meg a gonoszságából, de Istennek nem okoz örömet a bűnösnek pusztulása, Istennek örömet a bűnös megmenekülése okoz. És ez legyen igaz, és legyen szívünkbe írt igazság magunk, a saját bűneink, a saját esetleg mulasztásaink, vétkeinkkel kapcsolatban is. Hogy Isten esetleg, én tudom, hogy ezek az ígéretések nem a legkellemesebbek. Tehát nem ilyen, hogy megyünk egy szép, virágos mezőn, érzed az illatot? De azt is tudom, hogy Isten Olvastam valahogy, az Úr csendes vizekhez terel. Füves legelőkre visz bennünket. Lehet, hogy a sziklákkal terhelt síralomvölgyén keresztül. De a célja, hogy eljussunk a forráshoz, az élet forrásához, és a szellemnek, a léleknek a valódi táplálékához, hogy erőnk legyen megcselekedni mindazt, amit Isten akar. Ne ess abba a hibába, hogy az életben neked van a legnehezebb dolgod. Én valamelyik éjszaka belestem. Ezt azon segített, megmutatott képeket egy dokumentumfilmből is, hogy drága Sanyikám, eszem a buksidat. Hát, ha úgy élnél, mint ő, tudjátok, az alátosokhoz, a hátrább lévőköz tartsátok magatokat, ez is jelenti, akkor is hívőnek kéne lenni, nem? Hát akkor ahhoz képest, ami neked át kell élni, és akkor ezt a hit próbának éled meg. Nem probléma, de szeretnék neked erőt adni. Hogy értsd meg, sokkal többre vagy képes, mint gondolod. Velem minden lehetséges. Áldassék az Úr neve. Amen.